Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Ami a munkásság helyzetét illeti, elemi feltétele minden megbékélésnek 13. Leó pápa szerint, hogy az ember számba vétessen a tőke oldaláról, méltó megélhetése, biztosítása, az őt jogosan megillető bér, pihenés és szabadság olyan szociális minimum, amelynek tudomásul vétele a tőke birtokosai részéről bőségükkel, gazdagságukkal együtt járó morális követelmény. Az egyház sürgető feladata, hogy egy igazságtalan, békétlen, az anyagiak iránti mohóság által áthatott világban rámutasson a tulajdonnal járó jogok mellett az abból fakadó kötelességekre, de figyelmeztessen arra is, hogy az anyagi javak bőségének hiányáért a lelki, emberi, érzelmi gazdagság bőséges kárpótlást kínálhat. A konkrét lépéseket tekintve a Rerum Novarum elsőként az egyház karitatív, a szegénységet és nyomort enyhíteni hivatott küldetéséről beszél, majd azokra a teendőkre tér át, amelyeket a pápa egy szociálisan gondoskodó, a munkásság ügye iránt elkötelezett állam feladatának tekint. A hagyományos skolasztikus megfogalmazás szerint az állam feladata a közjó, a közösség és a benne élő egyének szolgálata, amelyről akkor sem szabad lemondani, ha a modern tőkés gazdaság és annak piaci liberalizmusa önszabályzó rendszerként hirdeti magát, feleslegesnek nyilvánítva az állami beavatkozást és felügyeletet csak úgy, mint a visel dolgai felett gyakorolt morális vagy közösségi kontroll bármilyen formáját. Leó pápa modellje ezzel a véleménnyel szemben folyamatosan egyeztető és koordináló szerepet követel az államtól. Néhány konkrét esetben, mint például a törvényes munkaidő meghatározásában, a gyermekmunka tiltásában, a pihenőnapok biztosításában meg egyenesen szigorú szabályozás sürget. Az állami szerepvállalás mellett foglalva állást a körlevél igen határozottan fogalmaz. A méltányosság tehát a munkások állami védelmét sürgeti azt, hogy a munka közösségre háromló hasznából úgy részesüljenek, hogy szükségleteiket lakás, ruházat, táplálkozás, egészségügyi ellátás tekintetében fedezni tudják, s helyzetük ne legyen annyira nyomasztó. Ebből következik, hogy az államnak támogatnia kell mindazt, ami a munkások helyzetén bármiképpen is lendít. Ez a gondoskodás nem csak, hogy nem lesz kárára senkinek, hanem ellenkezőleg mindenkinek előnyére fog válni, mivel a társadalom elemi érdeke, hogy azok, akiktől igen szükséges javai erednek, ne nyomorogjanak. A körlevélnek a gazdaság élet szereplőit, sőt az állam feladatait érintő részeit a pápa és munkatársai útjuk járatlanságából a téma különös érzékenységéből következően igen óvatosan fogalmazták meg, azt azonban különösen gazdaságelméleti és gazdaságpolitikai kompetencia hiányában is kimondták, hogy a keresztény tanítás és a jövő útja a szociális piacgazdaság felé vezet. Ami viszont az ebbe az irányba mutató eszközöket illeti, a Rerum Novarum határozottan állást foglalt a munkás érdekvédelmi szervezetek, a keresztény szakszervezetek létesítése mellett. Az indoklás ebben az esetben megint kettős. Leó pápa részben alkalmas eszköznek tekinti ezeket a mozgalmakat a munkás érdekvédelem kikényszerítésére és méltó képviseletére, más vonatkozásban viszont arra is, hogy az egyház, a hit világa újból helyet találjon magának a munkásság életének világában. Ennyiben a Rerum Novarum kettős feladatnak próbál megfelelni. Támogatást ad, buzdítást kínál a munkások érdekeinek védelmében, másrésztről viszont a munkásosztályt, mint elveszett nyájat hívja vissza a keresztény hit az értük szót emelő egyház világába. Mindezt a körlevél befejező soraiban összegezve egy olyan ígéret is megfogalmazódik, amely az elmúlt évszázad során a társadalmi tanítás kibontakozásának arszpoétikájaként is felfogható. Az egyház a maga részéről soha, semmilyen körülmények között nem fogja megtagadni segítségét. Annál több segítséget adhat, minél nagyobb cselekvési szabadságot kap, ezt külön lássák be azok, akiknek feladata az állam jólétéről gondoskodni. A Rerum Novarum megjelenésének hatalmas visszhangja, és valljuk meg őszintén, a maga idejében kevés foganatja volt. A katolikus szellemi élet képviselői erőt és biztatást merítettek belőle, és megindult az a rendszeres szociális gondolkodás, amely a következő évszázadban egyre bátrabban mondott véleményt a világ dolgairól. A szocialisták a pápát a magántulajdon megszentelőjeként ócsárolták, a liberálisok illetéktelen fantáziálásról beszéltek, de aligha kétséges, hogy az 1890-es években azért Európa szociális lelkiismerete megmozdult. A következő emberöltő idejében, bár a szocialista mozgalmak radikalizmusa alig csillapítva munkásvédelmi törvényeket kényszerített ki, fokozatosan szabályozott mederbe kényszerült a korábbi fél évszázad barbárvad kapitalizmusa. Megszületett a katolikus közéletiség, és lassan, lépésről lépésre elfogadottá vált az is, hogy a katolikus kereszténységnek üzenete, mondandója van a társadalmi igazságosság, a szolgálat és a szeretet szellemében a modern világ számára. Leó pápa elindította az egyházat a világért való felelősségvállalás útján, hogy művét utódai a világ változó állapotaihoz igazítva folytassák tovább. A modern katolikus társadalmi tanítás alapelveit elsőként megfogalmazó Rerum Novarum 1891-es megjelenését mozgalmas, gyakran drámai történésekkel teli évtizedek követték a keresztény világban. Így a 13. Leó pápát követő 903 és 14 között pontifikáló 10. Pius számára nem az egyház és a külvilág kapcsolatának ügye, hanem az egyház belső, szellemi válságának, az úgynevezett modernista krízisnek a leküzdése bizonyult a legsürgetőbb feladatnak. Ilyen helyzetben szilárd meggyőződése volt a pápának, hogy a hit és az egyház érdeke a világ tévedéseinek következetes elítélése, a katolikus igazságok határozott védelmezése, az elzárkózás, az egyház és a világ közötti falak újraépítése. A politikai diplomáciai kapcsolatokat, a társadalmi kérdéseket erődével ellentétben másodlagos jelentőségűnek ítélte, az egyház belső életében tervezett reformjait pedig a hagyományok újraélesztésében és a vallásos buzgóság helyreállításában látta. Kitűnik ez már első a szokásoknak megfelelően programadó Supremi Apostolatus kezdetű enciklikájából is, amelynek már a bevezetőjében nagyon borúsan ítélte meg a világ állapotát. Igen gyászos körülményekről beszél, amelyekben az emberi társadalom van. Ezek sorából pedig elsőként Isten megtagadását és az Isten elleni szentségtörő háborút említi. Úgy látja, hogy a külvilág, annak uralkodó liberalizmus, a pragmatizmus, a racionalizmus, a szocializmus, a kommunizmusa szabadkőműves ármánykodása üldözi a vallást, hadat visel a hit ellen, ki akarja törölni Istent az emberek emlékezetéből. Ilyen helyzetben az egyháznak védekeznie kell, egyben pedig befelé fordulva újra rendeznie sorait, hogy felkészült és képes legyen ezeknek a fenyegetéseknek az elhárítására. Megfogalmazása szerint ebből következik, hogy minden dolog Krisztusban való megújítása és az emberek visszavezetése Isten tiszteletére egy és ugyanazon cél, amelyet a külső hatások kivédése és az egyházi vallási élet belső megújítása együttesen szolgálhat. A közvetlen politizálástól való elzárkózás mellett ugyanakkor a pápa kereste a lehetőségét annak, hogy miképpen lehet megteremteni a katolikus polgárok közéleti szereplésének kereteit. Ennek érdekében 1906-ban létrejött az Akció Katolika, mint a katolikusok társadalmi tevékenységének világszerte megalakuló csúcsszerve. Ez a hierarchia irányítása alatt álló, ám alapvetően világi jellegű szervezet, tagjai és a tágabb társadalom vallási és erkölcsi képzését végző, valamint gazdasági társadalmi témákkal foglalkozó szekciót foglalt magába. Itáliában pedig sajátos feladata volt a tagok közéleti, politikai szereplésre való felkészítése. Az 1914-ben trónra lépő 15. Benedek az első világháború borzalmaival, békeközvetítései sikertelenségével és a versailles-i békerendszer visszásságaiból fakadó diplomáciai közéleti feladatokkal találta magát szembe. Mindez már első programadó ad beatissimi apostolorum principis kezdetű körlevelében is megfogalmazást nyert, amelyet az új pápa alig 2 hónappal megválasztását követően adott közre. A dokumentum első felében a Szent Atya mélységesen megrendülve hangot ad annak, hogy a háború elborzasztó kísértete uralkodik mindenhol, nincs határa rombolás, nincs határa gyilkolás előtt, a földet naponta vérárasztja el, és holtak, sebesültek borítják. Ilyen körülmények között ki kell mondani, hogy az emberiség legfőbb értéke és érdeke a béke, az ellenségeskedés fő oka pedig a szeretet hiánya a modern világban. De mik is a háború fő előidéző okai? 15. Benedek 4 okot sorol fel, amelyek együttesen vezetnek oda, hogy országok, nemzetek fordulnak egymás ellen. Ezeknek az okoknak a közös forrása pedig az evangéliumnak, a keresztény értékeknek való hátatfordítás. Az első ok a szeretet hiánya, a krisztusi szeretet parancstól való elfordulás. A második a tekintélytől és vele a hagyománytól való elfordulás, a harmadik az egyes társadalmi rétegek, csoportok közötti viszonyok igazságtalansága, végül pedig az, hogy a lelki, erkölcsi értékek helyett az anyagi javak és azok birtoklása kerül egyének és közösségek törekvéseinek középpontjába. Ennek a súlyos helyzetnek a megszüntetésére pedig nincs más mód és eszköz, mint a keresztény hit alapelveihez való visszatérés, hiszen abból testvéri szeretet, a hagyományhoz és a rendhez való visszalépés, a társadalmi igazságosság helyreállítása és megbecsülése, végső soron pedig a lelki javaknak az anyagiak elé helyezése következik. A pápa nézete szerint a közelmúlt és a jelen azt bizonyítja, hogy ezeknek a céloknak az elérésére nem alkalmas eszköz sem a liberalizmus, sem a szocialisták eszmerendszere, hanem csupán az a bölcsesség, filozófia, amelyet Jézus fogalmazott meg a hegyi beszédben. Közben az első világégés alatt és után radikális változások történtek a gazdaságélet és a munkavilága területén is. A 917-es oroszországi bolsevik forradalom és a nyomában kibontakozó lenini-sztálini rémuralom, a szociáldemokrata munkásmozgalom 18-19-es véres felkeléseket hozó térnyerése az egyházat is új helyzet elé állította. Radikális a keresztény hagyománnyal és a formálódó keresztény-demokrata tradícióval hadilában álló mozgalmak kaptak lábra Európa számos országában, az olasz fasizmus 22-es hatalomátvételével pedig Péter székének tőszomszédságában is felbukkantak a gazdasági és társadalmi bajok orvoslásának korábban nem látott, szélsőséges, a liberális kapitalizmus és a konzervatív polgári államiság világát egyaránt elvető, átformálni igyekvő, a Rerum Novarum óta fokozatosan kibontakozó keresztény-demokrata, keresztény-szocialista szellemiséget elutasító, zömében baloldali indítatású, a keresztény hagyományra és értékrendre ellenségesen tekintő alternatívái. Kedves hallgatóim, ennyit mára Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallották.